Hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. soron következő kérdés feleleteit.
93. kérdés felelet. Hogyan oszlanak meg a parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt. A második tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. 94. kérdés. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel minden jót egyedül őtőle várjak, és ő teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. 95. kérdés. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még rajta, ő rajta kívül is, mást képzel vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse.
Hallgassuk meg Istenünk igéjét is, Pálnak a Filippiekhez írott leveléből, a 2. fejezet 19. versétől a 30. versig terjedő szakaszból.
Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldöm hozzátok, hogy dolgaitokról értesülve én is felviduljak, mert nincs senkim, aki hozzá hasonló lelkületű lenne, és igazán szívén viselné dolgaitokat, mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Jézus Krisztusét. Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy úgy szolgált együtt velem az evangélium ügyében, mint atyával a gyermek. Azt remélem, hogy mi hamarabb elküldöm, mihelyest meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is csak hamar elmegyek. De szükségesnek tartottam, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, aki, mint a ti küldöttetek, szükségeimben szolgálatomra volt, mivel nagyon vágyott minnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy betegeskedik. Mert bizony halálosan beteg volt, de Isten könyörült rajta, de nem csak rajta, hanem rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne jöjjön. Sietve útnak indítottam tehát, hogy viszontlássátok és örüljetek, és nekem is kisebb legyen a szomorúságom. Fogadjátok őt az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, amikor életét kockáztatta, hogy a nekem tett szolgálattal kárpótolja hiányotokat. Értek testvéreim, feleljünk Isten igéjére, amiben megszólít minket, imádkozzunk. Urunk, szeretnénk ma egész nap téged dicsérni egész szívünkből. Mostanában olyan gyakran ér el minket az iszap áradás katasztrófájának híre. A médiák is arra biztatnak, hogy gondoljunk rájuk is. Köszönjük, hogy a mi életünket megtartottad, bár vannak közöttünk, akik alig pihenték ki, a dunai árvíz okozta helyzetet. Dicsérünk téged, hogy ébreszteni akarod lelkünket mások problémáinak meglátására. Mindaz, aki így él, hogy látja más dolgát is, arról beszél, hogy a saját problémái nem is olyan nagyok. Könnyebbül a saját terhe, ha látja és segít megoldani a másokét is. Édesatyánk, köszönjük teremtett világodat, hogy adtad életterünkül. Köszönjük csodás teremtményeidet. Bocsásd meg, hogy nem tudjuk használni, nem tudunk rá vigyázni, csak tesszük a saját tervünket anélkül, hogy átgondolnánk, akár csak a legkézenfekvőbb következményeket. Köszönjük, ha ebben is változni szeretnénk. kérlek, taníts minket a te szemeddel nézni a környezetünkre. Köszönjük, ha már megbékélt a szívünk veled, ha még nem kérünk a te munkádért ebben is, könyörülj rajtunk. Add, hogy lássuk, hogy az a legnagyobb teher, hogy nem ismerünk téged egészen közelről. Köszönöm, Uram, hogy ismét ezért hívtál minket ide a te házadba, hogy ezen a borús napon is hozzád jussunk közel, hozzád emeljük a szívünket. Kérlek, Uram, munkálkodj igéd által a szívünkben, hogy megérthessük elrendelt utunkat, és helyére kerülhessen az életünk. Add, hogy bűneinken átragyogjon a te életet ajándékozó szavad. Add, hogy tudjunk ebben az órádban rád figyelni. Jézus nevében kérünk, édesatyánk, hogy nyisd meg a szívünket és szívünket másokra, szemünket és szívünket másokra, főként gyülekezetünk tagjaira, és add, hogy élhessünk gyermekeidben, gyermekeidként, ebben a tőled elfordult világban. Kérlek, Uram, hogy lelked legyen segítségünk az igére figyelésben és az ige hirdetésben egyaránt. Hallgass meg, édesatyánk, a te fiadért. Ámen.
A bűnbocsánat örömüzenetét Ézsaiás könyvéből olvasom, a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 166. dicséretünk első versét énekeljük, Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliumából, a 13. fejezet 35. verséből. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Két év szülői tapasztalattal a hátam mögött bátran bemerem vallani, hogy nem váltam profi nevelési tanácsadóvá. Nem tudom, mit kell tenni, ha hisztizik a gyerek. Nem tudom, mit kell tenni, ha nem akarja megenni az ebédet. És azt sem tudom, mit kell tenni, ha nem akar aludni. Ezekben a kérdésekben sokakhoz hasonlóan én magam is tanácsra szorulok. Egy dologra azonban rájöttem. Azt, amit szándékosan meg akarok tanítani a fiamnak, a lányomnak, egy gyereknek, azt nem biztos, hogy megtanulja. De amit nem szándékozom megtanulni, nem szándékozom megtanítani, csupán látja, amit teszek, azt nagyon könnyen megtanulja, és nem felejti el. Ha azt mondom a fiamnak például, hogy lefekvés előtt minden játékot a helyére kell tenni, a füle botját sem mozdítja. Meg kell fognom a kezét, be kell kísérnem a szobájába, és ott kell lennem vele egészen addig, míg minden játék a helyére nem kerül. Ha azt mondom neki, vannak saját könyveid, azokkal játszhatsz, mások könyveivel ne foglalkozz, mi lesz az első dolga? Természetesen az, hogy mihelyt nem nézek oda, elkezd babrálni a könyveimmel. Vagy ha azt mondom, nem szabad felállni az etetőszékben, akkor addig izeg mozog, amíg sikerül kiszabadítani a magát a biztonsági övből, utána pedig diadalmas mosollyal feláll. Ez van akkor, amikor szándékosan akarok tanítani neki valamit. Ha viszont nem mondok semmit, csupán az elhasználódott papír zsebkendőt kidobom a szemetesbe, akkor egy idő után azt tapasztalom, hogy a koszos zsebkendőit ő sem hagyja a szoba közepén, hanem elmegy a szemetesig és beledobja. Ha rendszeresen elővesszük a porszívót, akkor egy idő után azt látjuk, hogy Dániel már maga kéri a porszívót, és miközben megy, ő maga fogja a csövét. Vagy látja tőlem azt, hogy mikor elindulok otthonról, felveszem a cipőmet. És amikor tudja, hogy az egész család elmegy valahova, akkor ő megy elől és megkeresi a saját kis cipőjét. Két évvel ezelőtt még nem értettem azt, hogy egy ilyen rövidke levélben, mint a Filippi levél, miért pazarolt Pál apostol 12 verset arra, hogy elmondja, hogy kit hova akar küldeni. Annyira fölöslegesnek tűnt. Hogyha ilyen sok helye maradt azon a papíruszon, amit el akart küldeni, akkor miért nem fejtett ki valami nehezebb, valami fontosabb tanítást? mondjuk a megigazulás, a predestináció, a Szent Háromság tanítását. Ma már értem, vagy legalábbis érteni vélem. Lelki értelemben olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Ha a Szentírás valamit tételesen kifejt, ha valamit meg akar nekünk tanítani, az sokszor nagyon nehezen vagyunk képesek megtanulni. De amire példát is látunk, azt megjegyezzük, és azt könnyebb követnünk. Ez az ige szakasz a Filippi levélben nem más, mint a hívők egymás iránti szeretetének egyik legszebb példája. Kiderül ebből az igéből mindenek előtt, hogy a filippiek mennyire szerették Pált. Miben látjuk ezt a szeretetet? Először is abban, hogy a filippiek rendszeresen támogatták Pál apostolt. Nem csak imádságban, de anyagiak által is. 4. fejezet 15. és 16. verseiben ezt olvassuk. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül, mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Ha valakit szeretünk, aki anyagi nehézségekkel küzd, akkor úgy szeretjük őt jól, ha anyagiakban segítjük. Pál apostol ilyen ember volt. Nappal missziói beszélgetéseket folytatott, prédikált, tanított, gyülekezetet szervezett, de valamiből meg is kellett élnie. Valószínűleg este és éjszaka dolgozott. Ekkor, mint sátorkészítő, mert volt ilyen végzettsége is neki, sátrakat rakott össze, amiket később eladott. Ebből élt. Elgondolhatjuk, hogy ez mennyire igénybe vette őt. És a filippieknek volt szemük erre. És éppen ezért rendszeres támogatásban részesítették, még akkor is, amikor már nem közöttük Filippiben, hanem más helyen, például Tesszalonikában dolgozott. Hány ember van a rokonságunk, a barátaink körében, akik szintén nehéz anyagi helyzetben vannak? Mennyi lehetőség arra, hogy őket is tudjuk szeretni? És hadd húzzam alá azt, amit már néhány hete a hirdetésekben is hallunk, hogy a gyülekezeti élethez is szükséges a pénz. A persejpénzt, az egyház fenntartói járulékot, a céladományokat nem azért gyűjtjük, mert ez egy szép hagyomány. Hát én szép hagyományból nem fizetnék. Azért gyűjtjük, mert szükség van rá. Ebből fizetjük a munkatársakat, a közüzemi számlákat, a felújításokat, a programokat, a gyülekezet nehezebb sorsú tagjainak ebből teszünk félre. Tudom nagyon jól, hogy a testvérek közül sokan és sokat adtak már az elmúlt években is, idén is, de látjuk azt, hogy ebben az évben voltak különböző beruházásaink, a templom megújulása. Ebben az évben egy kicsit többre van szükségünk, és ebben is kérjük a testvérek szeretet adományát. A filippiek szeretetének tehát ez volt az egyik jele, hogy támogatták Pál apostolt, de volt másik jele is, az, hogy elküldték hozzá Epafroditoszt. Erről az Epafroditoszról csupán annyit tudunk, amennyi ebből a levélből kiderül. Pál munkatársának és bajtársának nevezi őt. De azt gondolom, hogy akit Pál munkatársának és bajtársának nevez, az valószínűleg igazi hithős volt. Komoly karizmákkal rendelkező szolgáló, a filippi gyülekezet oszlopos és hasznos tagja. Ezt az embert küldték el Pálhoz, hogy egyrészt megint csak vigyen neki valami ajándékot, és hogy egy kicsit enyhítse azt a szenvedést, amit ő a börtönben átélt. Nagy áldozat volt ez. Nagy áldozat, mert börtönbe még látogatni sem szeret menni senki. Ezt talán megérthetjük mindannyian. Azért is nagy áldozat volt, mert sokáig tartott. A szöveg azt sugallja, hogy akár több hétig vagy hónapig is ott lehetett Epafroditosz Pál mellett. És azért is nagy áldozat volt, mert amíg Epafroditosz távol volt, addig a gyülekezet nélkülözte az ő szolgálatait. És egy harmadik jele a filippiek szeretetének, hogy kitették magukat az üldözés kockázatának. A Filippibeli emberek a környék falvaival és városaival ellentétben római polgár, itt rómaiak éltek. Rómaiak alapították a várost, ők nőttek fel, és tudjuk azt is, hogy a katonai szolgálatukat kitöltött emberek is sokszor ide vonultak vissza, mint egy nyugdíjas éveikre. Tehát rómaiak voltak. És mint rómaiak tökéletesen tudták, hogy hogyan dolgoznak a hatóságok, a saját hatóságaik. Ha van egy rab, akit ők veszélyesnek ítélnek, akkor megnézik, hogy kivel tart kapcsolatot. És lenyomozzák azokat is, akikkel kapcsolatot tart fenn. Ez az Epafroditosz sok időt töltött Pál mellett, és ezzel nagy volt az esélye annak, hogy a filippi gyülekezet minden egyes tagja ellen nyomozás indul. És aki ellen a római birodalom nyomozást indít, az elég kellemetlen helyzetbe kerül. Pál érdekében azonban ezt is vállalták. Tehát támogatták anyagilag, elküldték Epafroditoszt, és vállalták az üldözés kockázatát. Ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire szerették Pál apostolt. Ugyanakkor bemutatja ez az igeszakasz azt is, hogy Pál apostol mennyire szerette a filippieket. Ennek is több jele van. Az egyik jel, hogy Pál egy idő után hazaküldte Epafroditoszt. Sokat volt már vele ez az ember, megtudjuk az igéből, hogy meg is betegedett, méghozzá halálosan. Érthető, hogy sokan aggódtak miatta. És azért, hogy megnyugtassa a filippieket, Pál azt mondta Epafroditosznak, hogy menj haza, most rád otthon nagyobb szükség van. Neki is szüksége lett volna rá, de a filippieknek is. És Pál inkább a gyülekezetet ítélte fontosabbnak, mint önmagát. És azt is látjuk, hogy Pál nem csak őt küldte el, de tervbe vette Timóteus elküldését is. Ez sokkal nagyobb áldozat az ő részéről. Timóteusra úgy tekintett, mint a tulajdon fiára. És Timóteus volt az utolsó, aki mellette állt. Mi történik akkor, hogyha ő is elmegy? Kik maradnak Pál mellett? A köztörvényes bűnözők. Útonállók, akik elszedik az ember pénzét. Rablók, akik bemennek a lakásokba, megölik a tulajdonost és elviszik a vagyont. Kocsmai verekedők, csalók, tolvajok, ezek maradnak ott Pál apostollal. Ha az ember ilyen nehéz helyzetbe kerül, hogy jogtalanul börtönbe vetik, akkor az egyik talán legnagyobb vágya az, hogy egy ember legalább legyen ott vele. Egy jó ember, egy értelmes ember, akivel beszélgethet, akivel eltöltheti az idejét. Ha Timóteus elmegy, akkor egyetlen ilyen ember sem marad mellette. Mégis el akarta küldeni. És azt mondta, hogy azért akarja elküldeni, mert kíváncsi a filippi gyülekezetre. Epafroditosz hazamegy, és ott is marad. De Timóteus vissza fog jönni. És be tud számolni arról, hogy mi történt az utóbbi időben. Pál nagyon sokat gondolt a gyülekezetre. Gondolhatott volna az maga bajára is, de ő mégis inkább a gyülekezetre gondolt. Pál szeretete nem mindennapi szeretet. Azt látjuk tehát, hogy mind Pál, mind a filippiek szeretete messze meghaladja azt, amit látunk. Messze meghaladja azt, ahogyan egyik ember a másikat szereti. Ami még ennél is furcsább, hogy szemmel láthatólag ez az esemény számukra nem volt különlegesség. Nekik ez volt a természetes, hogy így szeretik egymást. Azt gondolom, hogy jogosan vetődik fel a kérdés, hogy honnan ez a szeretet? Mi ennek a szeretetnek az alapja? Honnan voltak ezek az emberek képesek jobban szeretni egymást, mint ahogy a legtöbb ember a barátját vagy a házastársát szereti? A választ legtöbben tudjuk. Úgy voltak erre képesek, hogy ők is kapták ezt a szeretetet. Nem olyat adtak tovább, ami nekik nem volt, hanem olyat, ami volt, mert megkapták. Méghozzá Jézustól kapták ezt a szeretetet. Ezek az emberek abból éltek, hogy Jézus szereti őket. Amikor felkeltek és nekikezdtek a napnak, és azt kérdezték, hogy honnan lesz erőnk ehhez a naphoz is, akkor azt mondták, hogy onnan, hogy Jézus szeret minket. Visszaemlékezünk arra, amit ő tett értünk. Ezt olvastuk egy fejezettel korábban a Krisztus himnuszban. Ott szépen leírta a Pál, hogy Krisztus megüresítette önmagát. Elhagyta a menny dicsőségét. Vállalta azt, hogy emberré lesz. Vállalta az emberek megvetését, irigységét. Vállalta a szenvedést. Vállalta a halált. Érthetetlen, felfoghatatlan szeretet ez. És ebből lehet élni naponként. Lehet, hogy az ember megtanulja. Lehet, hogy el tudja fújni kívülről a Krisztus himnuszt. De élni is lehet belőle. Ha valaki ezt naponta átéli, hogy Krisztus így szeret minket, akkor képesek leszünk arra, hogy ugyanezt a szeretetet továbbadjuk egymás számára is. Ezt tették meg a Filippiek és Pál. Nem ők voltak a különlegesek, hanem Krisztus, aki adta nekik ezt a szeretetet. És ennek a szeretetnek óriási ereje volt. Az első fejezet 12. és 13. verseiben ezt olvassuk. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Aki bement a börtönbe és körbenézett a rabok között, az általában nem tapasztalt túl nagy meglepetést. Az emberek ott ültek letargiában, ott ültek szomorúságban, egymással kegyetlenkedtek, káromkodtak. Ilyen a börtön élet. De amikor valaki bement és meglátta Pál apostolt, az mégis meglepődött. Mert nem azt látta, hogy szomorú, hanem azt, hogy még itt is boldog. És nem azt látta, hogy kárhoztatja azokat, akik őt börtönbe juttatták, hanem imádkozott értük. És akivel csak találkozott, szerette. Akivel nem találkozott, azt ő kereste meg levélben, hogy utolérhesse, és hirdethesse neki a Krisztus szeretetét. Egy ilyen emberrel találkozni a börtönben mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy ő nem köztörvényes bűnöző, sőt, egyáltalán nem bűnöző. Őt valami miatt börtönbe zárták, de jogtalanul. És beszélgettek vele. És megkérdezték, hogy te miért vagy itt. És akkor rájöttek, hogy azért, mert Krisztust hirdeti. És ez valakiknek nem tetszett. És abban az igében, amit felolvastam János evangéliumából, ugyanezt tapasztaljuk a 13. fejezet 35. versében. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Más szavakkal szólva ez történt ott a börtönben. A 3. fejezet 17. versében pedig ezt olvassuk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi adtunk példát nektek. Az a szeretet, amire Pál apostol ma is bíztat minket, nem természetes. Ezt mindenki tudja. Sajnos ez nem jelenti azt, hogyha teszünk valakivel valami jót, akkor rögtön odaáll elénk, és iskolás módon felteszi nekünk a kérdést, hogy és benned honnan van ez a szeretet? Hát bárcsak így működne. Rögtön elmondhatnánk, hogy mi Krisztusai vagyunk, ezért vagyunk képesek szeretni. Sajnos nem így működik. De abban ne legyen kétségünk, hogyha tapasztalják a részünkről ezt a szeretetet az emberek, akkor az kérdéseket vet fel bennük. Talán nem mondják ki, talán maguk sem tudatosan gondolják végig, de ott mocorog bennük. És nem tudhatjuk, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor megkérdeznek minket. Amikor bejönnek a templomba, mert tudják, hogy mi is ide járunk, és ez összefüggésben van azzal, hogy mások vagyunk. Ki tudja, mikor hallják meg úgy Isten evangéliumát, hogy hitre jutnak. Egyetlen egy dolog az, amit Pál ránk bíz, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő is szerette a Filippieket, ahogyan példát adott. Lehet parancsokat adni, Szükség is van rájuk. Krisztus is ezt tette. Szeressétek egymást. De ha nincs hozzá példa, akkor erre képtelenek vagyunk. Azért jó ezt látni, mert azt mutatja be a Biblia ezáltal, hogy ez nem lehetetlen. Jézus nem volt idealista. Nem álomvilágban élt, hanem általa mindez lehetséges. Ezt a példát mutatta be Pál apostol és a Filippi gyülekezet, és erre bíztat mindannyiunkat. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, és énekeljük a 395. dicséretünk második és harmadik versszakait. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy lehetséges szeretni. Hogy akármennyire megrontott minket a bűn, te képes vagy lerontani azt, és képes vagy megújítani minket, megújítani szívünket és lelkünket, hogy ne csupán önmagunk felé forduljunk, hanem feléd és más emberek felé is. Köszönjük neked, Urunk, hogy lehetséges veled napi kapcsolatban lenni. Lehetséges újra és újra elámulni azon, hogy mit tettél értünk, hogy mennyire szerettél minket, és mennyire szeretsz minket most is. Köszönjük, hogy ezért lehetséges új életet élni. Ezért lehetséges a gyülekezetben egy családként létezni. Ezért lehetséges egymás felé nyúlnunk és egymást segítenünk. Köszönjük neked, hogy neked ekkora a hatalmad. És arra kérünk, hogy a te hatalmad őrizzen minket. Hogy ne essünk vissza a mi bűnünkbe. Ne essünk vissza önzésünkbe. Hanem növekedhessünk a szeretetben. Növekedhessünk te benned, Urunk. Kérünk, hallgass meg minket. Áld meg veled való közösségeinket, áld meg életünket, áld meg bizonyságtételünket, és arra kérünk, hogy szeretetünket látva mások is téged ismerhessenek fel. Kérünk, Urunk, azokért, akik szenvednek, akik bármilyen módon szomorúságot hordoznak, akár azért, mert elvesztettek valakit, akár azért, mert nehéz az életük, te tudsz, Urunk, minden szenvedőt megvigasztalni. Te tudsz minket felemelni. Kérünk téged, hogy maradj velünk, és vigasztalj meg mindannyiunkat. Kérünk még, Urunk, arra is, hogy ez az Isten tisztelet ne csupán egy óra legyen, amit veled töltünk, hanem egész életünket tedd Isten tiszteletté, hogy téged kereshessünk mindenben. Hogy mint a pásztort a juhok, követhessünk téged, hogy ne nézzünk se jobbra, se balra, hanem egyedül azt számítson, amit te mondasz, és egyedül arra menjünk, amerre te vezetsz. Urunk, kérünk, hogy így formáld a mi szívünket. Hadd lehessünk engedelmes, kedvedre való gyermekeid. Amen. Most pedig egy csendes percben ki maga vigye imádságát Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.